Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd. Vendégünk ma este Balázs Péter egyetemi tanár volt, külügyminiszter. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A mai témánk részben Európa, és persze a migrációs válság is. Arra azt lehet hallani az elmúlt hónapokban, talán éveket is mondhatnék, hogy Európa komoly válságban van, és ezt a válságot, ennek a válságnak a jeleit a migrációs válság csak felerősítette. Számos országban komoly belpolitikai változásokat is indított az, hogy az adott országban az épp kormányzó erők hogyan állnak a migrációs válsághoz. Ön hogy látja, most sommásan kellene megfogalmaznia, a migrációs válság mennyiben tett hozzá, mennyiben gyorsította fel az Európai Unió átalakulását vagy válságát?
Ez a migrációs hullám nagy, gyorsan jött, legalábbis gyorsan kezdett el emelkedni a migránsok száma. Olyan jellegű, amivel korábban az Európai Unió nem találkozott, nagyon próbára teszi az Unió döntési kapacitásait, képességeit. Na most válság szinte mindig volt az Európai Unióban, hol élesedett, hol csendesült, mert az uniós szinten rendszerint olyan nagy fákba vágjuk a fejszénket, olyasmit próbálunk megoldani, amit a tagállamok külön-külön nem nagyon tudnak. Tehát azt mondjuk, hogy csináljunk egy közös pénzt, vagy vegyünk be még több tagot a növekvő klubba, csináljunk egy közös agrárpolitikát. Tehát mindig valami nagyot kezdünk el, aztán az nem mindig sikerül, de van egy korrekciós képessége az uniónak. Tehát előbb-utóbb túljutottunk, csak hogy ebből az a tanulság, hogy olyasmiken szoktunk túljutni, amit ahol magunknak tettük fel a lécet. Tehát magunknak csináltunk egy feladatot, olykor problémát, lásd, euróválság, és utána azt magunk között meg tudjuk oldani, mert van egy olyan belső érdekegyeztetési probléma kezelési képességünk, rugalmasságunk, most már azt is lehet mondani, hogy hagyományunk, amivel ezek a problémák kezelhetővé válnak. Az, hogy mindig a tárgyalóasztalhoz ülünk le, és ott szépen beszélünk egymással, ami nem jelenti azt, hogy időnként bizonyos fenyegetések, vagy bizonyos ígéretek ne hangzanának el, de ez még mindig diplomatikusan kezelhető. Na most a migránsválság, amiről a kérdés szólt, ezen a körön kívül keletkezett, tehát egy külső forrásból, ugye a szíriai polgárháború erősítette föl, sok országon átvonulva megcélozták ezt az európai jóléti övezetet, ahol ráadásul humánusan bánnak a menedékkérőkkel, tehát volt egy ilyen vonzási hatás, miután volt egy nagyon erős tolóhatás onnan a régióból, erre ráépült egy jelentős üzleti, illegális üzleti kör, akik a gumicsónokon utaztatják őket, meg hamis mentőmellényekkel ellátták, mindenféle ígéretekkel letették, és elszedik a pénzüket. Úgyhogy kialakult egy ilyen helyzet. Na most a helyzet azért nehezen kezelhető, mert az EU 28 tagállamának talán a negyedét érinti igazán. És az összes többi mellett ez úgy elmegy. Ez nem problémája Írországnak, Portugáliának, és meg egy csomót föl lehet sorolni. Kinek a problémája? Németország legnagyobb problémája. Volt, amíg le nem zárta a határa egy Svédországnak, Ausztriának, mert átvonulnak, és ugye, amíg nagyon erős volt a balkáni útvonal, addig Horvátországnak és Szlovéniának. Magyarország kirekesztette a problémát a területére, és most kezd növekedni Olaszország felől. Ha most ezeket összeadjuk, akkor mi még mindig nem vagyunk 7 országnál talán. És az Unió oly mértékben ment el a kormányközi együttműködés felé, hogy minden dolog az Európai Tanácsban dől el, ahol a kormányfők ülnek ott, akkor van eldöntve valami, hogyha ők határoztak, és ebben a háromnegyede hátradől, meg a plafont nézi, és az egynegyede pedig könyörög a többieknek, hogy tessék velünk szolidárisnak lenni, és tessék megérteni a problémánkat.
Ön szerint ez a magyarázat annak, hogy ahogy sokan bírálják az Európai Uniót, igazából nem született megoldás, vagy ha született is bármilyen lépés, az nagyon lassan jött létre?
Ez is benne van. Benne van a helyzet újdonsága, benne van az, hogy azért a közös intézmények, mindenek előtt a bizottság elég el van kényelmesedve, hozzászokott békebeli, nyugodalmas feladatokhoz, hogy a kávéfőző zajszintjét kell beállítani, meg a krumplikvótákat kell kezelni, tehát ilyen nyugodalmas kormányzati munka, és amikor hirtelen jön egy nagyon erős külső sokk, akkor erre nem tudnak fürgén reagálni. Mindegyik nemzeti kormánytól azt várják a választók és általában az állampolgárok, hogy baj esetén gyorsan cselekedjen. Hogyha árvíz van, természeti csapás, politikai válság, bármi, na most ugyanezt az EU-tól is elvárhatnánk, és akkor kijönnek technikai jellegű megoldásokkal, ugye ilyen a kvóta tipikusan, ahelyett, hogy a politika útján mennének még tovább, vagy azt tanácsolnák. Tehát
vagyis?
Vagyis, ugye ez egy régi nemzetközi tárgyalási tapasztalat, és kicsit talán művészet is, hogy mikor lépek át a politikai alkuból már a technikai megoldás mezejére, mikor kezdek el egy megállapodást szövegezni. Ugye szövegezni általában akkor szoktunk, amikor a politikai egyetértés megvan. Mikor kezdek el számokról, vagy összegekről tárgyalni, amikor a hajlandóság megvan. Na most én úgy látom, hogy előbb jöttek ki kvótával, mindenféle technikai megoldással, ahelyett, hogy még a politikai részét érlelték volna tovább. A politikai kérdés nagyon egyszerű, hogy hajlandóak vagyunk-e osztozni néhány tagállam terheiben azért, hogy az egész rendszert, amit Schengennek hívnak, valahogy fönn tudjuk tartani egy ilyen nagyon erős külső hatás közepette.
Ez az osztozás, ez hogyan működött volna, vagy hogyan működne ön szerint a gyakorlatban? Ugye mindenki azt mondja, hogy a kvótarendszernek az egyik legnagyobb hibája, hogy egyébként sem lehet a Schengeni övezeten belül egy konkrét helyen tartani valakit, hiszen szabadon mozoghat, ha már bekerült az övezetbe. Szóval ön szerint ez a gyakorlatban, ha létrejött volna ez a megegyezés, politikai megegyezés, hogyan működhetett volna?
No,
a közös tehervállalás.
Tehát a kérdés, a politikai kérdés úgy hangzik, hogy hajlandóak vagyunk-e osztozni néhány tagállam terheiben. A teher kétféle volt, az egyik a tranzit kezelés, ez elmúlik, ez talán visszaszorítható, kezelhető, a másik pedig a valóban befogadott, valóban menedékre jogosult emberek integrálásában hajlandók vagyunk-e részt vállalni. Tehát ezt a hajlandóságot kellett volna előbb tisztázni. Így az maradt, hogy egyetlen ország hajlandó manapság, és ez Németország, senki más, mindenki félig becsukta a szemét, és hajtotta át az embereket, hogy menjetek csak tovább, arra van Németország. Na most ez így nem megoldás. Az egy nagyon komoly kérdés, hogy hogyan viselkedik a menekült. Tehát, hogyha azt mondják neki, hogy bejöhet Schengen nagy, és Észak-Spanyolországban vannak kitűnő, megműveletlen földek, például oda lehet menni, a napi süt, na akkor ezt hogy oldjuk meg? Tehát most ébredezik Németországban például az, hogy bizonyos jogokat és előnyöket egy adott helyhez kellene kötni. Ez itt kezdődik. Tehát az, hogy ha valaki menedéket kér, és azt mondja, hogy szeretném, ha befogadnának, akkor az Unió nevében és Schengen nevében csak olyan dimenziói megoldásokról lehet tárgyalni, ami az egészre vonatkozik. Ugye annak nem lesz jó vége, hogyha hagyjuk, hogy Németország roskadjon össze a teher alatt.
Már késő ön szerint erről most politikai egyességre jutni?
Én azt gondolom, hogy még nem késő, mert egy kicsit csendesült a migránsok jövetele, azáltal, hogy Törökország úgy néz ki, hogy tényleg valamit tett ezen a téren, de ez nem egy fenntartható állapot. Tehát nincsenek biztosítékok arra, hogy ez így marad. Nagyon sok külső bizonytalansági tényező van, hogy honnan jönnek, miért jönnek, kinek a biztatására jönnek, vagy bátorítására. Tehát itt mindenképpen egy fenntartható helyzet kellene, és ugye azzal szembe kell nézni, hogy az egész Schengeni rendszer, úgy szoktuk mondani, hogy jó időre volt kitalálva, tehát szélmentes, napfényes időben működik, de hogyha hirtelen jön egy ilyen roham, akkor baj van. Én újra olvastam Schengent, amikor itt kezdett a menekült válság tetőzni, és hát az ember csak mosolyogni tud, hogy harmadik országok állampolgárai a schengeni külső határokat a hivatalos belépési pontokon hivatali időben léphetik át. Na most ez nagyon jó, hogy le van írva. Kérdés, hogy ehhez az afgánok és a szírek mit szólnak.
Egyébként a schengeni övezet működőképessége szempontjából az mit jelent, hogy mégiscsak bejutott a schengeni övezetbe meglehetősen nagy számú menekült, akiről igazából nem tudjuk, hogy pontosan kik. Vagy papírok nélkül jöttek, vagy azonosíthatatlanok, nem rendelkeznek okmányokkal. Ez mit jelent, hogy ők már itt vannak?
Na most, ugye semmelyik állam nem engedheti meg magának azt, hogy egyetlen azonosítatlan ember is belépjen. Ez a hatóságaink felelőssége. És itt olyan dolgokra is lehet hivatkozni, hogy ki felel akkor a kísérő nélküli kiskorú gyermekek életéért, sorsáért, a magányos nők biztonságáért, és még nagyon sok mindent föl lehet vetni, vagy járványokért, vagy egyebekért, tehát az állam felelőssége, hogy tudnunk kell. Na most, ha ilyen helyzet van, akkor gyorsan intézkedni kell, mert nem maradhat azonosítatlan személy a területünkön, még tranzitban sem. Kérdés, hogy mit csinálunk, hogyha ilyen nagy tömegbe jönnek. A magyar menekültügyi törvénynek is van erre rendelkezése, ugye nem csak menekült van, hanem oltalmazott és menedékes, tehát három fokozatban lehetne az embereket beosztani, és ez a Genfi Egyezményben is van egyébként, sőt az EU alapszerződésében is. Sokkal gyorsabban kellett volna intézkedni. Én azt hiszem, hogy még mindig nem késő. Na most, én már tavaly nyáron írtam egyszer egy cikket, meg javasoltam, hogy Magyarország olyan frontvonalban volt, hogy elsők között elemezhette volna ezt a helyzetet, nagyon alaposan kikérdezni a menekülteket, hogy honnan jönnek, miért jönnek, ki igazította útba őket, mennyi pénzt vettek el tőlük, és a többi. Tehát konstruktív javaslatokkal elő lehetett volna állni, és tudomásul venni azt már sokkal korábban, hogy ez a bizonyos dublini rendszer, amelyik rátolja a belépés országára teljes menedék kérdés felelősségét, ilyen tömegek mellett nem működik. Tehát gyorsabban is lehetett volna intézkedni, még mindig lehetne, mert a tét az most nem az, hogy néhány ezer menekült itt ragad-e nálunk, a tét az, hogy a schengeni rendszer fenntartható-e.
Beszéljünk egy picit a migrációs válság közvetett hatásairól, hiszen sokan azt mondják, hogy alapvető politikai változásokat indított el az Európai Unió különböző tagországaiban. Van, aki azt mondja, hogy például az ausztriai elnökválasztás eredményei, eddig ismert eredményei, ugye 22-én lesz a második forduló, az már részben, nem is kis részben talán ennek köszönhető, legalábbis felgyorsított olyan változásokat, amire persze számítani lehetett, tehát hogy a nagy koalíció megbillen. Mit gondol, mennyire gyorsított fel ilyen jellegű választásokat, illetve politikai változásokat az Európai Unióban a migrációs helyzet?
Hát az biztos, hogy egy olyan kihívást képvisel, ami az emberekből előhívja a jó és a rossz tulajdonságaikat. Magyarországon is lehetett látni, hogy voltak, akik önként mentek segíteni, gyámolítani ezeket a szerencsétlen földönfutókat, megosztották velük az ennivalót, ruhát vittek nekik, és a többi. És volt, akiből előhívja az aljas indulatokat, a gyűlölködést, az irigységet, a másság teljes elutasítását. Ebből a szempontból azért nem mindegy, hogy példaadó emberek, politikusok, művészek hova állnak, kinek az oldalán emelnek szót, és itt is látható egy ilyen polarizált viselkedés, hogy volt, ahol nagyon jók akartak lenni a hatóságok, például Németországban, és volt, ahol nagyon gonoszul foglaltak állást, például Magyarországon. Tehát a két sarokba vonultak, és ez azért ragadós, mert az emberek átveszik, és akkor látható, hogy utánoznak ilyen magatartás mintákat, holott az ellenőrzés szigorából nem szabad engedni, és abból a fajta felelősségből, ami a saját lakosságunk biztonsága iránt terhel minden kormányzati vagy hatósági szemét, ugyanakkor nem szabad beleesni az emberi gyengeségek vagy aljasság csapdáiba, és elutasítani, amikor még a pápa is szót emelt az irgalmasság nevében és a segítőkészség nevében. Tehát valahol a kettő között kell megtalálni azt a normális viselkedési ösvényt, ami hát ennek a sokféle kihívásnak valamiképpen igyekszik megfelelni.
Ön volt nagykövet Németországban. Mit gondol, az a fajta vita, ami most látszik a kormányzó koalíción belül, ugye a CDU-CSU-n belül van egyfajta vita abban, hogy Angela Merkel vajon jól kezelte ezt a migrációs válságot, amiket mondott, amit szándékozott. Ön szerint ez elsodorhatja ezt a mostani koalíciót? Elképzelhető, hogy a 17-es választásokon ennek fogjuk látni a következményeit?
Nagyon erős hatásai vannak a menekültek terheinek Németországban, sokféle hatása. Valóban felerősödtek szélsőséges pártok és hangok, elsősorban ez az Alternative für Deutschland, az AfD, amelyik egyszerre EU és migráció ellenes, de vannak, van a Pegida mozgalom, és más hangok is vannak. Németországban a politikát nem lehet nagyon könnyen kizökkenteni bizonyos irányokból, tudnélék rendkívül mélyen tagolt a német belpolitika. 16 tartományban is működnek tartományi kormányok és tartományi parlamentek, és általában ezekben termelődnek ki az új politikusok, az új személyiségek, mindegyik párt lebomlik tartományokra. Továbbá, a tartományokban a legkülönbözőbb összetételű koalíciók állnak föl. Hát most legújabban is láthattunk például Baden-Württembergben zöld CDU koalíciót. Hát ez egy csoda, ugye? De van, ahol azt mondják, hogy olyan koalíció van, mint a közlekedési lámpa, hogy szociáldemokraták, liberálisok és zöldek, de sokféle kombináció van. Tehát van egy nagyon, nagyon tág politikai terep, ahol szinte mindent ki lehet próbálni, és akkor van a szövetségi rendszer csúcsa, ahol van a parlament, a Bundestag, és van a tartományok gyűlése, a szövetségi tanács, a Bundesrat. Na most ez olyan sokféle biztosíték, hogy ebből egy nagyon nagy stabilitás jön ki, továbbá a mostani kormány nagy koalícióban kormányoz, és nagyon csekély az ellenzéket. Tehát inkább a belső ellentétek érdekesek most, hogy a CDU, a CSU és a szociáldemokraták egymás között hogyan tudnak megalkodni. Itt most vannak feszültségek. Angela Merkel ezeket mostanáig elég jól tudta kezelni. Úgy kormányozta az országot, hogy próbálta kielégíteni a koalíciós partnerek igényeit. Kérdés, hogy mennyire mélyülnek el ezek az ellentétek, hogyha választási kampányra kerül sor.
Mire számít? Ismerve a német politikát, ugye dolgozott ott, látok ugye, hogy Ausztriában nagyjából, egyrészt persze kérdés, hogy ön szerint Ausztria az mennyire jelzi előre Németországot, mennyire lehet levonni következtetéseket mindabból, ami Ausztriában történt a belpolitikában, Németországra nézvést.
Németországban van egy igen erős politikai felelősség. Tehát az átlagos németekben, ami annak a következménye, hogy a két vesztes világháború után egy tisztulási folyamat ment végbe. A saját hibákkal, vétkekkel való szembenézés, ezeknek a bevallása, beismerése. Tehát végig mentek a bűnbánat minden lépésén, és ebben nagyon nagy politikai személyiségek játszottak szerepet mindkét politikai oldalon. Tehát egy Konrad Adenauer, egy Helmut Kohl, vagy a Helmut Schmidt, vagy korábban Willy Brandt a szociáldemokrata oldalon. Tehát nagy példaképek voltak előttük, akik ezen a vonalon vezették az embereket, pozitív példákat mutattak. A németek nem akarnak gonoszak lenni, nem akarnak rosszak lenni, érzik a nagyapák bűneit, és szeretnék jóvá tenni. Németországban felelős emberek szavaznak. Na most én azt hiszem, hogy nőhet persze a szélsőség, tehát az AfD szavazótábora, különösen, ha ilyen nehéz helyzetek adódnak, de talán többséget nem érhetnek el. Tehát a józan többség fog talán tovább kormányozni, én inkább erre számítok.
Ön is említette már a beszélgetésünk elején is az EU-szkeptikusokat, hogy egy picit visszakanyarulunk az Európai Unió kérdéseihez. Ugye onnan indultunk, hogy vajon válságban van az Unió, és hogyha igen, akkor a migrációs válság mennyire tetten ez hozzá. Az elmúlt években általában felerősödtek az EU-szkeptikusok, szinte minden uniós tagállamban a választásokon, ahol volt választás, ott ők megjelentek és be is jutottak a parlamentbe. És nem menjünk nagyon messzire, például a britek ugye népszavazást tartanak a nyáron az uniós tagságról. Ez mindenképpen valahogy ennek a folyamatnak a részének látható. Ön mit gondol, a válságok, görög adósságválság, migrációs válság erősítették fel az EU-szkeptikusokat, vagy ez egy szerves fejlődés része, hogy egyszer csak eljutott az Európai Unió oda, hogy ezek a kérdések megjelentek?
Az Európai Uniót ugye elkezdte valamikor 6 ország és 3 közös politikát indítottak el, egy kereskedelmi, mezőgazdasági és szállítási politikát. Na most, ha ezt egy mátrixba felrajzoljuk, akkor kapunk 18 kockát. Egy 18 kockából álló mátrix egy viszonylag egyszerű rendszer. Ma mi van 28 ország, és 20 ágazatban működünk együtt különböző szinteken, 560 kockából áll a mátrixunk. Na most ez azt jelenti, hogy mindegyik között vannak kapcsolatok, kompenzációk, törlesztések, jutalmak, büntetések a tagállamok között, hogy te nem szavaztad meg az én halászati kvótámat, akkor most én nem szavazom meg a te vajkótádat, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy nagyon nagy rendszer lett. A saját sikere miatt nőtt túl nagyra. Nagy és nehéz. Egyes helyeken el van meszesedve, vagy el van hájasodva. Nagyon sokat kéne rajta nyesegetni, hogy fiatalosabban, fürgébben mozogjon. Tehát ez egy hatalmas rendszer, és a siker az általában maga alatt vágja a fát. Na most van egy másik dolog, hogy nem a közösség felé mozdult, erre már utaltam az imént, hanem a tagállamoknak van a legerősebb szava. Tehát a tagállamok mellett az Európai Parlament az egy nagy agóra, ahol lehet kiabálni, vitatkozni, de tulajdonképpen senki nem bukik bele, soha. Az Európai Bizottság az engedelmesen szolgálja a tagállamokat, és mindig nagyon nyitja a fülét, hogy mit kívánnak a tagállamok, vagy mivel értenek egyet a legtöbben. És a tagállami kormányok szorgalmasan járnak Brüsszelbe, ők maguk Brüsszel. Tehát lehet itt brüsszelezni, de a legbrüsszelebbek a kormányfők. Tehát Magyarországon a legbenfentesebb brüsszeli figurát Orbán Viktornak hívják. És utána jönnek a miniszterei, mert amikor migrációs ügyekről beszélnek, akkor Pintér Sándor mindig ott ül. Vagy amikor jogi szabályozások, a Trócsányi László mindig ott van. Tehát a kormányokon kívül más nem is mehet be azokba a termekbe. Ez Brüsszel, és ez a lehetőség oly módon funkcionál, hogy a fővárosokból minden nap tömött repülők indulnak Brüsszelbe. Rengetegen járnak Brüsszelbe, üléseznek, és aztán hazajönnek. És akkor jön az a játék, hogy Brüsszel hülye, Brüsszel bürokratikus, Brüsszel fukar, és még sok mindent lehet, tehát ilyen emberi tulajdonsággal fel lehet ruházni, mert mi vagyunk a jók. A ti kormányotok a jó, mi itten gondotokat viseljünk, megvédünk mindenkivel szemben, Brüsszelt is beleértve, mert ők nem a javatokat akarják, de minket újra kell választani, mert mi vagyunk azok, akik javatokat akarják. De most Brüsszel nem tud visszabeszélni. És ez is egy hiányossága, hogy a bizottsági tagok általában csak a saját országukba járnak haza, nem mennek máshova agitálni.
Tehát önállóbbnak kellene lenni a bizottságnak ön szerint?
Hát sokkal önállóbbnak. Vagy az európai parlamenti képviselők szintén hazajárnak szívesen, és nagyon keveset mennek el más országba, hogy más nyelven, más embereknek szónoklatokat tartsanak Brüsszel tevékenységéről. Tehát nagyon egyirányú az utca, a tagállamok összes baja, panasza, kívánsága fölmegy Brüsszelbe, és Brüsszel teljesítménye nem jön vissza a tagállamokba.
Tehát ha jól értem, akkor azt mondja, hogy az EU-szkeptikusok megerősödése az egy törvényszerű folyamat volt.
Az szinte, volt. Ugye ez a blama játék, amit angolul blame game-nek szoktak mondani, tehát, hogy rátoljuk a balhét Brüsszelre, mi vagyunk a jók, ő az ostoba, és őt hibáztatjuk, ahelyett, hogy próbálnánk többet kihozni ebből az együttműködésből.
Balázs Péter egyetemi tanár volt, külügyminiszter, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.